Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, Istennek és Jézusnak, ami megváltónknak megismerésében. Amen. A 154. dicséretet énekeljük el fennállva. A 154. dicséret így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Helyünket elfoglalva dicsérjük a mi Urunkat, a 138. Zsoltár első és második versének eléneklésével. A 138. Zsoltár első és második versét énekeljük el. Dicsér téged, teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól, ami Istenünktől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Isten dicsőségére és mindnyájunk lelkiépülésére felolvasom a Máté írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 16. és következő verseit a 22-ig. És ímé Jézushoz jött egy ember, monda néki: jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: melyeket? Jézus pedig monda: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Monda néki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben. És jár, kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Isten tegye áldottá igének olvasását, hogy Istennek ígéje, Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, édesatyánk, a Jézus Krisztus által háladással vagyunk itt előtted. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, gondod volt szívünk dobbanására, elménk tisztaságára. Gondod volt arra, hogy semmi baj ne érjen minket az elmúlt héten, ami ágyhoz köt. Köszönjük, hogy nem vagyunk ágyban fekvő betegek, és hogy vágyakozás volt a szívünkbe, hogy eljöjjünk ide te hozzád, veled való találkozásra, ígét hallására, a testvérekkel való együttlétre. Köszönjük az elmúlt hét áldásait, gondod volt akkor is ránk, amikor mi nem gondoltunk te rád. Köszönünk minden alkalmat, amikor mi rád gondolhattunk, amikor érezhettük, tapasztalhattuk a te segítő kezedet. Köszönjük, hogyha elő tudtuk venni az igét, és csendességet tarthattunk, és imádkozhattunk hozzád. Köszönünk, Urunk, minden jót, amit kaptunk, és minden jót, amit adhattunk. Hálát adunk, Urunk, hogy most együtt lehetünk, és arra kérünk, hogy vizsgáld meg szívünket, mi van benne. Urunk, mi vágyakozással jöttünk ide, és azért, hogy bűneink terhét letegyünk te nálad, és ugyanakkor szent lelked által megépülhessünk, újjá legyünk. Urunk, arra kérünk, áld meg azokat, akik gondokkal, bajokkal jöttek ide, hogy te rejád bízzák sorsukat. Áld meg azokat, akik az elmúlt héten szerettük ravatalánál álltak, arra kérünk, hogy vigasztald meg az ő szívüket, tudván azt, hogy az örök élet beszéde te nálad van, és az örök életet mindazok megkapják, akik szeretnek téged, hisznek benned a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy te a vigasztalás Istene vagy, és arra kérünk, hogy azok, akik szomorúságban vannak, akár gyász, akár más miatt, te tőled vett erővel tudják tovább folytatni életük útját. Most pedig arra kérünk téged, hogy légy velünk, áldj meg, hogy tereját tudjunk figyelni. Küldd el a te szent lelkedet, aki számunkra értelmezi a hirdetett ígét. Szólj, Urunk, mindenkihez, hogy senki innen el ne menjen, hogy a szíve beteg, szomorú, levert, csüggett, félelemmel teli. Áld meg mindannyiunkat, hogy az ígei szent lélek által felüdülve térhessünk majd haza. Köszönjük, hogy számíthatunk te reád, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. A gyülekezet helyet foglal és meghallgatja az énekkar szolgálatát. gyülekezet álljon fel. Istennek az az igéje, amelynek alapján Szent Lelke segítségével szólni is kívánok a gyülekezethez, írva található a már felolvasott ige egészében. Abból is egy verset emelek ki, nevezetesen a Máté evangélium a 19. részének 20. verséből ezt: mi fogyatkozás van még én bennem? Eddig a felolvasott ige. Alapjában kétféle vallás van. Az egyik a teljesítményre épített vallás, a másik pedig a kegyelem vallása. A teljesítményre épített vallás azt mondja: megteszek mindent, hogy Isten előtt kedvességet nyerjek és örök életet nyerjek. Megtartom a törvényeket, igyekszem jót cselekedni, és az én teljesítményem alapján majd Isten jó lesz hozzám, még örök életet is ad. A kegyelem vallása az Jézus Krisztus megváltó tettére épít. Nem az, hogy mit teljesítettem én, hanem Jézus mit teljesített a Golgotai kereszten, ahol kivívta számunkra az üdvösséget, és aki hiszi Jézus Krisztusban, annak örök élete van. A teljesítmény vallásban hívők olyanok, mint a mesebeli üveghegy, aminek a tetejére próbált felmászni valaki, de mindig visszacsúszott. Soha nem ért fel. A kegyelem vallása pedig olyan, mintha mennyből jönne egy lift, amelybe be kell szállni a Jézus nevében, és az a lift felvisz, és örök életem van. Az az igazság, hogy az emberek nagyon hajlanak a teljesítményre épülő vallás felé, hogy mit tettem, milyen jó vagyok. Igyekeztem a törvényt megtartani, templomba is eljöttem, nagyon jó egyébként. És Isten kegyelme az, hogyha oda irányítja a figyelmünket Jézus Krisztusra, és az ő kegyelméből nyerek üdvösséget. A teljesítmény vallásra nagyon jó példa az a történet, amit felolvastam, a gazdag ifjú története. Jézus Krisztushoz megy egy fiatalember, és azt kérdi, hogy mi jót cselekedjem, a teljesítmény vallásnak jellegzetes kérdése, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. És az Úr Jézus Krisztus valójában a tetszését fejezi ki a gazdag ifjú iránt. Rokonszenves volt Jézus számára ez a fiatalember. Bizonyára azért, mert gazdag lévén mégis érdekelt az örök élet. Nem kötötte őt annyira a gazdagság, hogy ne törődjön azzal, ami majd a halál után következik. Akinek sok java van, sok földi jó birtokában van, az esetleg kevésbé gondol arra a mennyei jóra. Talán a szegény embernek a szíve jobban hajlik Isten kegyelme felé. Tehát ez a fiatal ember gazdagsággal rendelkezett, de mégis érdekelt az örök élet. De tudta, hogy még nem érte el, nem csapta be magát azzal, hogy nekem üdvösségem van, hanem érdeklődött, és jó helyre ment érdeklődni, Jézus Krisztushoz. Ma is sokakat érdekel az, hogy mi lesz a halál után. És különböző irányba tekintenek, és nem Jézusra, aki egyedül tud adni feleletet, sőt el tud juttatni az örök életre. Mennek keleti vallások után, lélekvándorlás, utódainkban élünk, munkánkban élünk tovább, és ehhez hasonló balgaságok. De ez a gazdag ifjú jó helyre ment Jézushoz, mert ő az, aki hiteles választ tud adni. Mi is eljövünk, miért? Mert érdekel bennünket is az örök élet. Mindannyiunknak van valami földi java, amit birtokolhat, lehet, hogy csak egy albérlet, vagy egy szerény ruhatár, de valójában kétféle vonzásban élünk. Egyrészt az örök élet vonzásában, másrészt pedig a földi élet vonzásában, amelyhez sok szál fűz. Ez a gazdag ifjú jó helyre ment. Jézushoz ment, aki jó választ adott. Látta, hogy ez az ember a teljesítmény vallás híve, mi jót tegyek, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. És ekkor Jézus nem kioktatta, hanem azt mondja, induljunk el ezen az úton. Hova fogunk jutni? Tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? És Jézus Krisztus mond 6 parancsolatot, és azt mondja erre a fiatal ember, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Igen ám, de a Bibliában nem 6 parancsolat van, hanem több mint 600 parancs és rendelkezés, amit Jézus nem sorolt fel, elég ez a néhány. Ezt se tudta igazán megtartani, főleg a hegyi beszéd fényében nem. De azt mondja, megtartottam, ifjúságomtól fogva. A parancsok nagyon fontosak. Ezek szabályozzák az életet, a kapcsolatokat Istennel és másik emberrel kapcsolatban, sőt, önmagunkra nézve is. Parancsok nélkül, útmutatások nélkül mi lenne a gyermekkel? Rendnek kell lenni az iskolában is, munkahelyen, sőt, odahaza is illő, hogy rend legyen. És bizonyos parancsok, szabályok azok, amelyeknek a uralma alatt élünk. Tehát fontosak a parancsolatok, de, mint látni fogjuk, nem vezetnek el az üdvösséghez. Mert a parancsok nem arra valók, hogy ezzel üdvösséget szerezzünk. Nem a parancsok megtartása vezet az üdvösségre, hanem a Jézus Krisztusban való hit. De ez a gazdag ifjú még nagyon bízott abban, hogy megtartotta a parancsolatokat. Sőt, mi több? Azt mondja, mi fogyatkozás van még bennem? Na, a teljesítmény vallásnak jellegzetes kérdése. Sok mindent teljesítettem, van még fogyatkozás? Mi fogyatkozás van még? Elértem a csúcsra? Vagy nem értem el? Mi fogyatkozás van még bennem? Sokan vannak testvéreim, sajnos, templomba járó emberek között is, akik úgy gondolják, hogy mindent teljesítettek, nem tartozok semmivel, se emberek felé, se Isten felé, én jó ember vagyok, és soha senkit meg nem bántottam, úgyhogy az Isten is meg lehet velem elégedve. Milyen tévedésben vannak ezek az emberek? Önáltatók. Tehát mi fogyatkozás van még bennem? Teljesítettem mindent, vagy még van valami? És testvéreim, Jézus ekkor tér át arra, hogy segítsen a kegyelem vallása felé. Mi fogyatkozásod van? Add el minden vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennybe, jár és kövess engem. Testvéreim, Szeretném azt mondani, hogy Jézus ezzel nem valami keresztény gazdasági alapelvet ad. Egészen másról van itt szó. Kétség kívül, hogy vannak ma is olyanok, akiktől Jézus ezt kéri a szolgálat érdekében, és nem pedig az üdvösség érdekében. Bizonyára ismerős ez a név, hogy Molnár Mária, akit Isten arra hívott el, hogy elmenjen messze-messze szigetekre, és a szinte vademberek között hirdesse Jézus Krisztust. Épp a napokban olvastuk az ő kedves ígéjét, hogy engem várnak a szigetek. Valóban mindent itt kellett hagyni, édesanyját, mindenét, amilyen volt, a gyülekezetét, azért, hogy elmenjen valóban szegényen a szegények közé, mindent feláldozott a végét, még az életét is, mert a háború idején a szigetet megszállták a japánok, és minden európait a hadihajóra vittek, és a tengerbe lőtték. Ez lett a sorsa Molnár Máriának, akitől Isten nem csak azt kérte, hogy hagyj el mindent, hanem még az életét is oda kellett áldoznia, vagy Schweitzer Albert, aki lelkész volt, orvos volt, orgonaművész volt, és a karriert itt hagyta Európába, és elment az őserdőbe, hogy a vad emberek között gyógyítson és hirdesse Isten igéjét. Tehát ma is van olyan eset, hogy a szolgálat érdekében hagyjál el mindent. De testvéreim, itten másról van szó. Elsősorban az én meggyőződésem az, hogy a gazdag Isten az gazdagságpárti, és nem szegénységpárti. A gazdag Isten védelembe veszi a szegényt, nem a szegénységet, a szegényt veszi védelembe, akkor, ha a gazdag ki akarja uzsorázni. Isten azt akarja, hogy az ő népe jól éljen itt a földön is, és nem azt, hogy koldus szegény legyen, és kunyhóba lakjon, és legfeljebb biciklivel járjon, miközben a világ fiai gazdagok, pénzük van, nagyszerű lakásokba, palotákba éljenek, sok pénzük van. Nem erről van szó. Isten nem sajnálja a mi pénzünket, nem sajnálja, ha gazdagok vagyunk, nem sajnálja, ha szép házban lakunk, ha szép márkás autónk van, Isten nem sajnálja. Ő gazdag Isten. És ő nem akarja azt, hogy az ő népe szegény legyen. Mégis miről van itten szó? Nem arról, hogy a gazdag ifjú eladja a vagyonát Jézus követéséért, és aki megveszi egy hónap múlva Jézus követője lesz, és ő is eladja a vagyonát, és aztán akinek eladja, az is Jézus követője lesz, és egy év alatt 10-szer is cserél gazdát a vagyon. Ezt akarja ebben Jézus? Nem ezt akarja. Egészen másról van itt szó. Valami olyasmiről, amivel kezdtem az ige hirdetést, hogy kétféle vonzás van az életünkben. Az egyik a örökké valóság, az üdvösség vonzása. Hát ezért vagyunk itt a templomban, mert érdekel minket az örök élet. Van, aki már a Krisztusban való hitáltal el is mondhatja, hogy örök életem van, mert hiszek Jézus Krisztus áldozatában. És aztán ugye vannak olyanok, akik még idáig nem jutottak. A gazdagságban reménykednek, mert a gazdagságnak is van vonzása. A mi életünkben is megvan ez a kettős vonzás. Érdekel az Úrnak a dolga. Én hiszek Jézusban. Örök életet szeretnék, örök életem van. De van egy földi vonzás is, hiszen itt élünk, itt van a családunk, itt vannak szeretteink, itt van a házunk, itt vannak a barátaink, itt van a gyülekezetünk, itt vannak lelki testvéreink. Tehát a földinek is van egy vonzása, és van a mennyei vonzás. Amikor Jézus Krisztus ezt mondta a gazdag ifjúnak, hogy add el, amit van, és kincsed lesz a mennybe, és kövess engem, ez mint egy próbatétel volt, hogy te gazdag ifjú, el kell döntened, hogy a te életedben melyik az erősebb vonzás. Érdekel az örök élet, de gazdag vagy, melyik az erősebb vonzás? És testvéreim, ismerjük ugye a történetet, hogy bizony a gazdag ifjú életében a földi volt az erősebb vonzás. És nem a mennyei. Őt érdekelte az örök élet, de jobban érdekelte a földi dolog. Ez a képlet ránk is érvényes. Igenis, megvan a földi életünknek e földi vonzása. Nagy baj az, amikor már valaki mindenből kiábrándult, és végső elkeseredésében már a sötét gondolatok foglalkoztatják. De szeretünk élni. És bizony, én sokszor tapasztaltam, hogy a halálos beteg is, aki pedig szenvedett, még úgy ragaszkodott volna a földi élethez. És ott van a másik vonzás, a mennyei. És az, ami a gazdag ifjúnak az életében kérdés volt, vagy kérdését tette Jézus, ez a mi életünkre is érvényes. El kell dönteni azt, hogy mi az, ami vonzóbb az életemben. Az örök élet, ami örök, vagy pedig ez a múlandó föld, amit úgyis itt kell hagyni. Éljünk azzal, amit Isten a földön ad. Kamatoztassuk tehetségünket, tudásunkat, akár még a pénzünket is. De vigyázzunk. Nehogy ez hangsúlyosabb legyen, fontosabb legyen, mint az örök élet. És a gazdag ifjú életében fontosabb volt a földi. Fontosabb volt. Isten tehát nem azt akarja, hogy aki Jézust követi, az adjon el mindenét. Arra gondolok, hogy a háború előtti időben a reformátusság jóval nagyobb része földműveléssel foglalkozott. Voltak falvak, tiszta református falu, és mindenki földműveléssel foglalkozott. Hát hogy lenne érvényes ott, hogy adj el mindet, ha Jézust akarod követni? Itt a vonzásról van szó, hogy mi a fontosabb. Isten országa fontosabb-e, vagy pedig a földi javaid, amelyek lehetnek kedvesek, de mi a sorrend? És a gazdag ifjú elment Jézustól, megszomorodva, mert sok jó szága volt, megszomorodva. Nagyon sok a szomorú ember. A magyar népre külön is mondják, hogy depressziós, és régen is az lehetett. Emlékezzünk csak a himnuszra. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Jókedvel, vagyis akkor is szomorú volt a magyar nép, bőséggel akkor is szegény volt. Amikor Kölcsey ezt írta. Igenis, testvéreim, az Úristen ezt kérdezi tőlünk, mi a fontosabb? Becsüld meg a földit, mert ez is Isten ajándéka, még akkor is, ha megdolgoztál érte. Becsüld meg és élj vele. De ott van egy fontosabb. Az örök élet, mert egyszer mindent itt kell hagyni. Olvastam egyszer, hogy annak idején régen, amikor Amerikában is a maximum a milliomosság volt, egy milliómos ember meghalt halála előtt, rádöbbent arra, hogy ő miért is élt, és keserűségében azt mondta feleségének, hogy hagyjátok ki kezemet a koporsóból, hadd lássa mindenki, hogy nem viszek magammal semmit. És mi sokszor ehhez ragaszkodunk, megfeledkezve még a mennyeiekről is. Pedig az Úristen Jézus által és a Szentlélek által most ezt kérdezi tőled, mi a fontosabb. Mert fontos a földi is, és fontos a mennyei is. De melyik a fontosabb? Melyiket dobod oda a másikért? Melyiket tudnád elhagyni a másikért? Az örök életet? És ragaszkodsz ahhoz, amit úgyis el fogsz veszteni? Vagy pedig ez a szabadság van benned, hogy Uram, hát ha nincsen sok földi javam, de a mennyeit megragadom. A háború után a egyik pesti gyülekezetben egy nő bizonyságot tett, és azt mondta, hogy ő nagyon gazdag volt. Német nevelőnője volt. Mindene megvolt, tejbe vajba fürdött, és mindenét elvesztette. És azt mondja, most hálát adok az Istennek, mert ha én abban a gazdagságban maradok, soha meg nem ismerem Jézus Krisztust, ahol szegényé kellett lennem. Vannak ilyen esetek is, hogy szegényé kellett lenni azért, hogy megragadja valaki Jézust. De nem fontos, hogy Istennek népe szegény és koldus legyen, csak az, hogy fontosabb legyen a mennyei, és nem pedig a földi. Régen olvastam egy könyvet, ez volt a címe, hogy az Ács fiának hívnak. Leírja szerző, hogy mi lenne, ha Jézus most megjelenne Amerikában? Ugyanaz lenne a sorsa, mint akkor volt. Csak akkor keresztre feszítették, most pedig villanyszékbe ültetnék. És ennek a könyvnek van egy szép jelenete. Üldözik az Ács fiát, és bemenekül egy templomba, vagy anglikán, vagy katolikus templom lehetett, mert képek voltak. Csak a sekrestyés volt benn, és rámutat egy képre az Ács fia, hogy kitábrázol. Azt mondja a sekrestyés, templomunk nagy jó tevője az. És ott a szívénél mi ragyog? Ó, az arany, mert arany szíve volt. És megszólal az Ács fia, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mert a szív az azonosul a kincsel. És most az a kérdés, hogy a földi javaiddal azonos a szíved, vagy azonosul Jézus Krisztussal. Mert ha azonosul Jézus Krisztussal, akkor a földi javaidra is másképpen fogsz tekinteni. Inkább add el mindenedet, de fontos legyen Jézus Krisztus. Elment megszomorodva, nagyon sok szomorú ember van a mi országunkban is. A Krisztus nélküli élet szomorúsága, ez az a szomorúság. Más dolog a bűnbánat szomorúsága, és más a Krisztus nélküli élet szomorúsága. Testvéreim, ha valaki Jézust követi, lehet, hogy van, amiről le kell mondani, de azért nem kár. Nem kár lemondani a rossz társaságról, a pornófilmekről, különböző szenvedélyekről. Ezekért nem kár. Tényleg van, amit Jézus elvesz, azért, hogy jobban örüljünk néki. Aztán van, amit a helyére tesz. Mégpedig úgy, hogy Jézus az első, és aztán helyére kerül minden. Sokaknál például a pénz van az első helyen, vagy a család. Nekem is mondták, hogy tiszteletes úr, vasárnap nem megyek templomba, mert jön a család. Mondom, Amerikából? Nem, innen 20 kilométerről. Hát mondom, akkor miért nem hozzák el? Vagy mondják meg azt, hogy 10-től 11-ig nem vagyok oda-haza. Nem a család. Minden vasárnap ott a templomba, és mégsem Isten ügye van az első helyen, hanem a család, amit tényleg meg kell becsülni. Az, aki Krisztusnak igent mond, annak az életében rendeződnek a dolgok. Első hely Jézus Krisztus, és vele az Atya Isten. És aztán jön család, hivatás, stb. Így úgy. Más helyes sorrend nincsen. És van, akit meggazdagít az Úr, úgy is, hogy lelki testvéreket talál, úgy is, hogy fölfedezi a Bibliának az értékét, úgy is, hogy az imádság szentségét, az úrvacsora áldását, mert aki Jézust követi, az nem megszegényedik, hanem meggazdagodik, még akkor is, ha történetesen a vagyonát oda kell adni. Mert az a gazdagság, amit Krisztus ad, semmivel nem pótolható. Testvéreim, elment megszomorodva, mert sok jószága volt. És te vajon hogy mégy el innen ebből a templomból? Mi módon? Megszomorodva vagy pedig, reménységgel teljes, örvendező szívvel, mert ez a helyes Isten tiszteleti részvétel, amikor az én szívem örvendezik. Még testvéreim, valamit, a gazdag ifjú elment, egy valamit nem mondhat az Isten előtt, hogy nem tudtam, Uram. Azt mondja az Úr, de tudtad, mert találkoztál az én fiammal. És testvéreim, ebben a helyzetben vagyunk mi is, akik mi most vagy máskor itt vagyunk, Isten előtt nem mondhatja azt, hogy nem tudtam. Mert erről a szószékről, vasárnapról vasárnap hangzik az egy szükséges dolog, Jézus Krisztus követése. És bárki közülünk az Úr elé áll készületlenül, hogy nem tudtam, azt mondja az Úr, te tudtad, csak nem követted. Ebben a kerületben csak egy ember is van-e, aki nem tudja, hogy miért szól a harang vasárnap délelőtt? Csak egy is van-e? Vagy csak egy is van, aki egy temetésen nem hallotta, hogy van örök élet, van feltámadás? Isten előtt nem védekezhetünk, hogy nem tudtam. Hogy a gazdag ifjú nem, úgy mi sem. És testvéreim, végül még egy kis történet, ez nem bibliai történet, de tanulságos. Ugye beszéltem kezdetben arról, hogy teljesítmény vagy kegyelem. Valaki megjelenik a mennyország kapujába, és ugye ott van Szent Péter, és hát ő szeretne bejutni, mit kell néki tenni. És azt mondja Szent Péter, hogy 100 pont, ha ezt teljesíted, bemehetsz. Hát mik ezek? Hát jó férj voltam. 1 pont. Templomba jártam. 1 pont. Voltak kedves munkatársai, mind jót mondanak jól. 1 pont. És arra gondol, hogy hát Uram Isten, mikor lesz ebből 100? És akkor egyszer csak azt mondja, hogy Uram Jézus, kegyelmezz, könyörülj, és akkor megnyílik a mennyország ajtaja. Hát testvéreim, nem a pontokat kell gyűjtögetni, bár tisztességes életet kell élni, de nem ezért, hanem Jézus Krisztusért nyílik meg a kegyelem országának az örök életnek kapuja. És jó lenne, hogyha mindannyian bemennék azon. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg nékünk, Urunk Istenünk, hogy sokszor mi is abban bízunk, amit tettünk. Bízunk önmagunkban, jóságunkban, esetleg abban, hogy nem vagyunk olyanok, mint a többi ember, olyan rosszak. Bocsáss meg ezt nekünk, hiszen te tudod, aki a szívekbe látsz, és gondolatainkat is olvasod, hogy mennyi sötétség tud bennünk lenni. mennyi irgalmatlanság és szeretetlenség. Te tudod, Urunk, hogy mennyire vágyunk sokszor a tiltott alma után, a tiltott gyümölcs után, mint annak idején az első ember pár ott a paradicsom kertben. De köszönjük, hogy te könyörülő Isten vagy, és megbocsátod a mi bűneinket, ha oda megyünk hozzád. Óvj meg bennünket farizeusi lelkülettől. Óvj meg bennünket attól, hogy olyanok legyünk, mint ez a gazdag ifjú, akinek ugyan volt vágyakozása az örök élet iránt, de jobban érdekelte őt a földi világ. Köszönjük, hogy a földi világban is eligazítást adsz, megajándékozol minket lelki és testi jókkal. De arra kérünk, hogy a földi világ vonzása soha ne legyen erősebb, mint a mennyei. Adj mindannyiunk szívébe élő hitet Krisztus iránt, hogy higgyünk ő benne, és kövessük őt. Kérünk, Urunk, áld meg a nap hátralévő részét, áld meg a jövő hetet, minden munkánkban te állj mellettünk, óvj meg minket bajtól, betegségtől, szerencsétlenségtől, óvj meg lépteinket, egész életünket. De legfőképpen, Urunk, mi a krisztusi élet szentségére vágyunk. Kérünk, hogy tisztogass bennünket, és vezess minket a megszentelődés útján, hogy amikor megérkezünk te hozzád, elmondhasd reánk is, jól van, jó és hű szolgám. Kérünk téged, Urunk, áld meg azokat, akik nagyon reát szorultak, akik betegek, fájdalmaik vannak, nyomorúságban élnek, könyörüljél meg rajtuk. A mi szívünket is indítsd fel arra, hogy segíteni tudjunk a bajba jutottakon. S ha mi kerülünk bajba, mindig legyenek valakik, akik észrevesznek, felkarolnak, letörlik könnyünket, felemelnek. De legfőképpen arra kérünk, hogy a te atyai kezedet nyújts ki felénk, áldj meg bennünket. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, kegyelmesen Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig, testvéreim, mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozásról, a hálaáldozatról ne feledkezzünk el, emlékezzünk Jézus Krisztusra, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. A gyülekezet helyet foglal és meghallgatja a hirdetéseket. A testvérek figyelmébe ajánlom a Reformátusok lapját, valamint az iratterjesztésnek a szolgálatát. A jövő heti alkalmakat hirdetem. Hétfőn 7:30-kor fiatal felnőttek órája van, kedden 10:00-kor asszonyóra van, szerdán 7:00-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00-kor bibliaóra, és csütörtökön 6:00-kor kisifi. Hirdetem a testvéreknek, hogy pénteken 7:30-kor itt a templomba az erzsébeti esték együtt egyik alkalma lesz, amelyen Takaró Mihály irodalomtörténész Szabó Dezsőről fog előadást tartani. A testvérek figyelmébe ajánlom ezt, református író volt egyébként, kitűnő, nagyszerűen látta a jövőt, de nagyon elfelejtették a magyar néppel. Hát hívom a testvéreket, pénteken fél hétre ide, hogy meghallgassuk Szabó Dezsőről elhangzó előadást. Szombaton 10 órakor konfirmáció előkészítő lesz, vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, és ugyanakkor gyermekistentisztelet is van, fél 12-kor pedig énekkari próba van. Kérjük, hogy akik elmaradtak az egyház fenntartó járulék fizetésével, azok pótolják. Takaró Tamás Espes úr ma Kelenföldön prédikál, majd ugyanott kanonika vizitációt tart, ezért nincs közöttünk. Gyászolókat hirdetek. Magosi Magdolna 80 éves korában elhunyt. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Most pedig befejezésül énekeljük el a 466. dicséretet, mind a négy versét. 466. dicséret, mind a négy versét énekeljük el. Rátekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán, majd pedig fennállva a himnuszt énekeljük.